Tehát 1 Sámuel 7, 1-től 6-ig, aztán 15, 17, 8, 10-től 22-ig, akik teheti fennállva hallgassa Isten igéjét. És eljöttek a Kirját Jeálim beliek, és felvitték az úrnak ládáját, és bevitték Abinádáb házába, mely a dombon volt, és Eleázárt, az ő fiát, az úr ládájának őrizésére rendelték. És lett, hogy attól a naptól fogva, melyen Kirját Jeálimban hagyták a ládát, sok idő eltelt, tudnélik 20 esztendő. És Izraelnek egész háza siránkozott az úr után. Sámuel pedig szólt Izrael egész házához, mondván, ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneteket, igen, idegen isteneket és astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Elhányták azért Izrael fiai a báványokat és astarótot, és csak az Úrnak szolgáltak. Akkor Sámuel mondta, gyűjtsétek össze egész Izraelt Mispába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz. Összegyűltek azért Mispában, és vizet merítvén kijönték az Úr előtt. És böjtöltek azon a napon, és így szóltak ott, vétkeztünk az Úr ellen. És eképpen ítélte Sámuel Izrael fiait Mispában. Sámuel pedig életének minden napjaiban ítélt Izrael felett. És elment esztendőnként, és bejárta Bételt, Gilgált és Mispát, és ítéletet hozott Izrael felett minden helyeken. Annak utána visszatért Rámába, mert ott volt az ő háza, és ott is ítéletet hozott Izrael felett, és oltárt épített ott az Úrnak. És Sámuel megmondta az Úrnak minden beszédeit a népnek, mely tőle királyt kért, és mondta, a királynak, aki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma. Fiaitokat elveszi, és szekér vezetőivé és lovasaivá teszi őket, és szekere előtt futnak. Ezredesekké teendi őket, és hadnagyokká 50 ember felett, velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti aratását, készíteti hadiszerszámait, és harci szekereihez az eszközöket. Leányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnéknak és sütőknek. Elveszi legjobb szántóföldjeiteket, szőlőhegyeiteket és olajfás kerteiteket, és szolgáinak adja. Veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja, és főbb embereinek és szolgáinak adja. Elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezteti azokkal. Barmaitokat megdézsmálja, és ti szolgái lesztek neki. És panaszkodni fogtok annak idején királyotok miatt, kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és mondának, nem, hanem király legyen felettünk, és mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezesse a mi harcainkat. És miután Sámuel meghallgatta a népnek minden szavát, megmondta azokat az Úrnak, és mondta az Úr Sámuelnek, hallgass szavukra, és adj nékik királyt. És Sámuel mondta az Izrael férfiainak, menjetek el haza, ki az ő városába. Imádkozzunk.
A terv szerint, mint a Gyula szolgált volna ma délelőtt, de pénteken fölhívott engem, és amikor fölhívott engem, láttam a telefonom, hogy ki volt írva az ő neve, de a hangja egészen más volt, és azért a Gyula nem tud itt lenni most szolgálni, mert teljesen elment a hangja, és pihenni kell a hangját most, hogy lehet imádkozni az ő gyors gyógyulásért, és akkor terv szerint, hogy ő 2 hét múlva fog szolgálni. Augusztus végén kezdtünk egy sorozatot, amikor néztünk a különböző bírók, amit látjunk a bírók könyvében, és most ma délelőtt találkozunk az utolsó ebben a sorozatban a bírók között. Érdekes módon, hogy nem olvasunk a Sámuel a bírók könyvében, hanem már a Sámuel első könyvében, de ő az utolsó a bírók között, mielőtt lett az első király Izraelben. Egy-két gondolatot szeretném mondani ez a gyerekkoráról, mert érdekes gyerekkora volt, abban a szempontból, hogy nem egy mindennapi gyerekkora volt. Azt olvasunk a Samuel első két fejezetben, hogy az ő édesanyja kért az úrtól, hogy adjon gyereke neki, mert már idősebb volt, és nem volt gyereke, és látjunk, hogy ő megígérte az úrnak, hogy ha adsz nekem gyereket, akkor én oda fogom szánni ezt a gyereket neked. És amikor az első gyereke született, valóban ezt csinált, és ő oda szánta az ő gyereke az úrnak, és látjunk, hogy milyen eredmény volt. A Samuel első könyve a második rész, a 26. vers, a kövek között olvasunk róla. A gyermek Samuel pedig nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Érdekes, amikor olvastam ezt az igét, akkor egyből egy másik igé jutott az eszembe. És az az igé, amit olvasunk a Lukács evangélium, a második rész az 52. versben. És Jézus Krisztusról volt szó. És ott azt olvasunk, hogy Jézus pedig gyaporodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Látjunk a párhuzamok a két vers között. Amikor Samuelról volt szó, akkor arról volt szó, hogy a fizikailag, mint egy normális gyerek, ő tovább nőtt. És én azt mondom, hogy egy családban, amikor az ember vállal egy gyereket, akkor az első kívánság az, hogy az a gyerek testileg legyen egészséges. És az a szülő vágya, hogy az a gyerek folyamatosan félnő testileg. De látjunk azt, hogy vannak más dolgok a gyerek életében, ami fontos, nem csak az, hogy testileg legyen egészséges és erős. És az Új Szövetségben, amikor beszélt Jézusról, említette azt a plusz dolog, amit nem látjunk itt a Samuel, hogy ő bölcsességben növekedett. És igenis, az fontos, hogy valaki bölcsességben növekedik. És én azt mondom, hogy igenis egy nagy felelősség a szülőknek, hogy ők megfelelő módon nevelnek a gyerekeket, hogy ez legyen jellemző róla. És utána jön a másik két dolog, hogy ő kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Kezdjünk az emberekkel, és én azt mondom, hogy egy jól nevelt gyerek tud, hogyan kell bánni emberekkel. Tudja, hogy mit jelent udvarias lenni. Tudja azt, hogy a megfelelő helyzetben, a bizonyos helyzetben mi a megfelelő viselkedés. És én nem hiszem, hogy egy pillanatra azt gondoljunk, hogy Samuel egy teljesen tökéletes gyerek, aki sohasem hibázott, de mégis azt lehet mondani az ő helyzetében, hogy ez jellemző volt róla. Az emberi kapcsolatokban ő tudta helyesen bánni az emberekkel. De esetleg a legfontosabb az volt, hogy milyen volt a kapcsolata Istennel. És azt kell látni, hogy milyen nagy előny valakinek, ha már a gyerekkorban tud kapcsolatba kerülni Istennél. Hogy van egy ilyen személyes kapcsolat. Milyen előnyök vannak azzal. Én azt mondom, hogy van nagyon sok ember, aki a rossz tapasztalatokból jutnak előre. És én azt mondom, hogy van sok minden, ami jó abban, hogyha az ember van egy nehézség az életedben, ha van egy pár rossz tapasztalat, hogy Isten tud használni ezeket, formálni a jellemet egy emberben. De ugyanakkor én azt mondom, hogy nagyon jó annak az embernek, aki nem kell így megtanulni leckéket, hanem már a nevelés alapján a példa, ami van előtte. Ő tud már gyerekként ismerni Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, és növekedni abban a kapcsolatban. És úgy látjunk, hogy a Sámuel életében igenis ő már a gyerekkorban ismerte, Isten már odaadta az ő élete Istennek. Később látjunk, hogy amit megígért az ő édesanyja, a Sámuelról, hogy ő nem fog végig otthon lakni, hanem ő oda fog adni őt az Úrnak, és látjunk, hogy ő oda került a pap, hogy Élihez, és ott növekedett fel. A harmadik részben látjunk azt, hogy amikor már ott volt az Éli házában, és élt vele, amikor egyetemista voltam, néha egyetemista ismerősöm mindig akartak idézni ebből a fejezetből, az első Sámuel harmadik rész, a ötödik vers. Majd oda futott Élihez Sámuel, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküd le, elment tehát, és lefeküdt. És volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy én minden reggel olvasom az igét, én minden reggel én olvasom a Bibliát, az első Sámuel harmadik rész, az ötödik vers. És én engedelmes ember vagyok, miután olvasom ezt, én visszamegyek és lefekszem. Valóban a helyzet a Sámuel életében sokkal komolyabb volt annál. Mert valóban az Éli nem hívta őt, hanem sorozatban Isten hívta. És látjunk azt, hogy itt ebben a harmadik részben volt egy nagyon komoly mondani való, amit Isten mondott neki. És én azt mondom, hogy részben szomorú is volt az, mert a mondani való érintett Éli. És a probléma, amit Isten mondott Sámuelnek az, hogy az Éli gyerekei, a fiúk, nem úgy járnak Istennél, ahogyan kell. És lesz ítélet az ő házon, amiatt, hogy ő, mint édesapja, nem tudott jól irányítani az ő gyerekei. Gondoljatok, hogy a Sámuel milyen nagy felelősség volt, right? Amikor ő még gyerek volt, és amikor ő kapta ezt a üzenetet Istentől, és akkor az idősebb pap Éli odajön hozzá következő nap kérdezni tőle, hogy mi volt az üzenet, amit kaptál Istentől. Mindig nehéz az embernek, amikor rossz hírt kell hozni. De Sámuel elmondta neki, hogy mi volt az a hír. Szóval látjunk, hogy az ő gyerekkorban már egy jó kezdet volt az ő életében. Most tovább fogunk lépni, és látjunk azt az igét, amit felolvastunk a hetedik részben, amikor ő bíró lett. Izraelben látjunk azt, hogy volt egy 20 éves időszak, amikor Izrael nyomorúságban éltek, és akkor volt az, hogy Sámuel fölállt, és mondta nekik, hogy mit kell csinálni. A hetedik rész, a harmadik versben azt olvasunk, amit Sámuel mondta. Ha tiszta szívből akartak megtérni az Úrhoz, akkor távolítjatok el magatok közül az idegen isteneket. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyidő neki szolgáljatok. újból és újból az Ószövetségben látjunk, hogy Isten próbál visszatérni egy kérdéshez, hogy milyen az ember szíve. Kicsit később fogunk látni, hogy összehasonlít a külső viselkedés a szívvel. De itt azt mondja, hogy a te feladatod tiszta szívból. Én azt mondom, hogy a tiszta szívből kifejezi azt, hogy képmutatás nélkül. Ezt kell cselekedni. És ő azt mondja, hogy megtérni az Úrhoz. Visszatérni az Úrhoz. A zsidók akkor, mint nép, ők tudták, hogy mit jelent Istennel járni. De abban az időben megint az volt a probléma, hogy mindenki csinált azt, ami jónak látott. Ez volt, ami jellemző a virág időkben. Nem figyeltek arra, amit Isten mondott, nem figyeltek arra, amit olvashattak volna az igében, hanem mindenki csinált azt, amit ő jónak látott. És a Sámuel üzenet az volt, hogy nem lehet így élni, és várni azt, hogy fogsz tapasztalni az Isten áldását a életedben. Vissza kell térni hozzá. És azt folytatja, hogy ragaszkodni kell hozzá. Szerintem mindnyájunk egészséges, ha mi néha fölteszünk a kérdés saját magunknak, hogy milyen az én kapcsolatom Istennel. Olyan vagyok, mint az emberek, akik abban az időben éltek Izraelben. Esetleg jutottunk egy olyan pontra a mi életünkben, hogy nem ragaszkodunk hozzá. Persze templomba járok vasárnaponként, de a hét többi 167 órában úgy élek, ahogyan élek. Isten nem igazán érint az én életemet. Vagy az jellemző rólunk, hogy teljes szívból kövessünk őt. Amikor gondolkodom, amit olvasom a jelenések könyvében a hét gyülekezetről. És látjunk, hogy újból és újból volt egy vád az emberek ellen. Hogy elhagytak az első szeretet, az, hogy se meleg, se hideg voltak, hanem lándosak. És én azt látom egy veszély a mi életünkben. Hogy a mi hívő életünk csak egy szokványos élet lesz. És kiég a tűz, ami bennünk volt. Igenis, járogatunk, külsőleg ott vagyunk, ahogy kell lenni, de valami hiányzik belőle. Ez volt, amit Sámuel mondta a népnek, hogy teljes szívvel kell visszatérni az Úrhoz, és vele járni. És én azt mondom, hogy ez az üzenet az utolsó 3000 évben nem változott. Még mindig ez, amit ő vár tőlünk, hogy mi teljes szívből visszaforduljunk hozzá Istenhez. És ragaszkodunk hozzá. Ő azt mondja itt, hogy volt egy probléma az, hogy imádtak idegen Isteneket. És amikor mi vizsgáljunk a mi életünket, szükség van arra, hogy mi föltessünk azt a kérdést, hogy mik az idegen Istenek a mi életünkben. gondolkozni kell róla, hogy mik az idegen Istenek. Egy pár hétvétel ezelőtt egy lelkészi körben beszélgettünk az iszlámról. És amikor beszéltünk az iszlámról, volt egy idő, amikor összehasonlítottunk Allah és a Biblia Isten. És amikor összehasonlít a kettőt, azt kell mondanom, hogy óriási a különbség a kettő között. Én azt mondom, hogy Biblia értelemben az Allah egy idegen Isten. Mert az Allah egy olyan Isten, akivel nem lehet egy személyes kapcsolat. A szeretet nem jellemző, amikor beszéljünk az ő tulajdonságairól. Az irgalom nem egy központi igazság az Allah életében, mint Isten. Azt kell látnunk, hogy igenis van különbség Istenek között. És amikor mi beszéljünk a Biblia Istenről, fontos, hogy van egy megfelelő képünk róla, hogy milyen az Isten. Nem szabad csak kiemelni az egyik vagy a másik tulajdonsága, hanem kell látni a teljes kép, hogy milyen ő, mint Isten. És utána föl kell tenni a kérdést, hogy mik azok az Istenek a mi életünkben. Lehetséges, hogy a probléma az, hogy csak mi átalakítottunk a Biblia Istent egy olyan más Istenre, amit mi tartjunk jó. Vagy lehetséges, hogy van valami más, ami a legfontosabb lett a mi életünkben. Én azt látom, hogy igenis egy pozíció, egy munkahelyen tud lenni egy Isten az egy ember életében. Igenis azt látom, hogy ha az ember túlzottan foglalkozik az anyagi dolgokkal, a pénz tud egy Isten lenni az ember életében. Igenis látom, hogy egy ember egy kapcsolat tud lenni egy Isten az ember életében. És Isten ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen a legfontosabb a mi életünkben. Ragaszkodni kell hozzá. A másik gondolat, ami érdekes volt nekem itt ebben az igé szakaszban, hogy nem csak ragaszkodni kell hozzá, hanem egyedül neki szolgál. Az volt az érdekes nekem, hogy amikor itt azt mondja, hogy szolgálni kell. Nem csak ragaszkodni hozzá, nem csak jönni és énekelni vasárnap délelőtt, hanem szolgálni. Az volt az elvárás, hogy mindenki szolgáljon. A vasárnap délutáni alkalomban most az első Korintus részsel foglalkozunk, a múlt héten volt a 12. rész, ma délután lesz a 13. rész. És a 12. részben az utolsó két vasárnap estén mi azt látunk, hogy a Krisztus testében akkor egészséges és akkor jó, ha mindenki, minden test része részt vesz a szolgálatban. A teológián, amikor tanítottam múlt héten, beszélgettünk arról, hogy milyen egy egészséges gyülekezetben a gyülekezeti tagok között hányan szolgálnak. És a szakirodalomban, amit olvastam, az egyik helyen azt mondták, hogy egy átlag gyülekezetben a gyülekezeti tagok 20%-a csinálnak a munkát a 80%-at. És amikor beszélgettünk erről, a legtöbb ember azt mondta, hogy ez így van. Egy másik könyvben azt mondta, hogy akkor jó lesz a gyülekezet, ha legalább az 51% szolgál. Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy az a helyzet a legtöbb helyen, hogy 20%, és az egy jó gyülekezet, ha 51%, de én azt mondom, hogy fog kell tennem, hogy mi az Isten kívánsága. És én azt látom, hogy az Isten kívánsága a 100%. Én azt látom, hogy az Isten kívánsága, hogy minden gyülekezeti tag szolgálja. Nem elég csak mondani, hogy én tartozom a családhoz, most már tudok föltenni a lábaimat és pihenni egy kicsit, hanem én azt látom, hogy az az elvárás, hogy mint család tag vállalni kell az én részemet a családban. És igenis van egy feladatom és lehetőségem szolgálni a gyülekezet. Samuel ezt mondta a népnek több mint 3000 évvel ezelőtt, hogy ragaszkodjunk az Úrhoz, és szolgáljuk. Én azt mondom, hogy ma ugyanaz a kívánság, hogy mi ragaszkodjunk hozzá, és szolgáljunk. Ha tovább menjünk a 8. részben, látjunk, amit felolvastunk, azt, hogy Izrael tovább várták, hogy legyen egy királyuk. Azt látták, hogy a szomszédoknak volt királyuk. Azt látták, hogy ez volt a norma, hogy mindenkinek volt királya, és ők akarták, hogy nekik is legyen egy királyuk. De azt kell mondanom, hogy volt még egy második oka, hogy akarták egy királyt. És számomra ez megint egy olyan dolog, ami egy kicsit szomorú. Mert ha menjünk ide a 8. rész, az első pár versben itt, amit nem olvastunk, konkrétan a 3. verset fogok felolvasni. Beszél Samuelról, és a következőt olvasunk. Fiai azonban nem az Úr útján jártak, hanem a maguk hasznot keresték, megvesztegettek testre szánt ajándékot fogadtak el, és elfelejtették az igazságot. Látjunk azt, hogy az ő fiai végül is ugyanúgy lett, mint az Éli fiai. A példakép Sámuel életében. Milyen szomorú, amikor a fiai kerültek hatalomba, ők visszaéltek azzal a lehetőséggel. És amiatt, úgy mondom, hogy ez volt az utolsó csöpp, amikor azt mondták, hogy mi nem akarunk, hogy ők legyen fölöttünk, legyen egy király. Mert ők visszaéltek ezzel a lehetőséggel. És látjunk azt, hogy az emberek ragaszkodtak valamihez, amit Isten tudta, hogy nem a legjobb nekik, de az, hogy az emberek ragaszkodtak hozzá, akkor Isten azt mondta, akkor így legyen. Megint láthatjunk valami, ami egy veszély a mi életünkben, amikor mi ragaszkodunk valamihez, ami nem Istentől. És amikor mi annyira ragaszkodunk hozzá, vannak olyan helyzetek, amikor ezt kívánod, akkor legyen ez. Akkor legyen ez. És utána, amikor látjuk, hogy milyen rossz lett a körülmények, mit csináljunk? Mi panaszkodunk, hogy hol van Isten, amikor kell. Lényegében mi zárjunk ki őt a mi makacságunkkal, és miután kizárjunk, utána panaszkodunk, hogy ő nem segít. És utána mi hibáztunk őt, hogy vannak következmények a mi bűneinkre. Sámuel mondta a népnek, hogy mi lesz, ha király lesz. Ő világosan mondta, és a nép azt mondja, hogy mindegy, ez kell. Én azt mondom, hogy az igében Isten világosan mond nekünk, hogy mi a bűn következménye. És mi azt mondjuk, hogy nem baj, én azon az úton szeretnék menni. Múlt vasárnap beszéltünk Samsonról. És látjunk az ő életében, hogy ő sorozatban válaszolta a rossz utat. És mi látjunk, hogy az ő élete végén mi lett a következmény. A következmény az volt, hogy ő fogságba került, és hogy ő vak lett. Én említettem múlt héten, hogy annak ellenére Isten tudta használni őt. De egy másik percre nem gondoltam azt, hogy mindegy azt, hogy Samson hogyan élt. Igenis fontos volt, hogy ő hogyan élt. És igenis látjunk, hogy milyen komoly következmény volt az ő életében. Én azt mondom, hogy választhatjunk egy olyan utat, ami Isten nem mutat az igében. Választhatjunk egy olyan utat, de akkor lehetséges, hogy a következménynek ugyanolyan lesz, mint Samson tapasztalata az ő életében. Az ember börtönbe kerül, az ember vak lesz, vagy más fizikai problémák lesz az életében. Nem szabad elfelejteni, hogy a bűnnek mindig van következménye. Igenis, látjunk azt, hogy Isten irgalmas, és azt látjunk, hogy Isten egy szerető Isten. És látjunk azt, hogyha mi visszatérjünk hozzá, akkor Isten irgalmas lesz velünk. Akkor Isten igenis fog megbocsátani. De vannak sok olyan helyzet, amikor a következmények maradnak. A bűn következmények maradnak, akkor is, ha Isten megbocsát. Még egy igét olvasom föl, ami egy kicsit később látjunk az első Sámuel könyvében, amit ő, mint proféta mondta a népnek, vagy konkrétan ezt mondta Saulnak, a 15. rész a 22. versben. Ekkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az éger és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál. És a szófogadás a kósok vérejénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke. Ebben az igében, és nem csak itt, hanem tudok felsorolni nagyon sok ószövetségi igéi. Az 51. Zsoltárban, a Példabeszéd 21-ben, az Ézsaiás 1-ben, a Jeremiás 7-ben, a Mikiás 6-ban, a zsidókhoz írt levél 10. részben. Ezek a helyzetekben mindegyik beszél arról, hogy ha valaki hoz egy áldozat Istenhez, de ő csak külsőleg hozza azt. És ha nincs rendben az ő szíve, ha nincs ott az engedelmesség az ő életében, az az áldozat nem számít semmit. Én azt mondom, hogy mi túl gyakran, túl nagy hangsúlyt teszünk a külsőre. Ha lépnünk egy fejezet tovább az első Sámuel 16. részben, amikor Sámuel felkente Dávid királyt. Ott ugyanazt látjuk, hogy a probléma az elején az volt, hogy néztek a külsőre, hogy ki lesz a király. És látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy nem a külsőre kell figyelni, hanem a belső. Ma délelőtt mi fogunk együtt részt venni az Úr vacsorában. Én most azt mondom, hogy az Úr vacsora nem egy üdvözítő eszköz. Az ember nem üdvözül, mert ő részt vesz az Úr vacsorában. Az Úr vacsora egy olyan lehetőség nekünk emlékezni, arra a tökéletes áldozatra, amit Isten adott. Az Ószövetségben az áldozat rendszert, amit ők használtak, lényegében egy kép volt a népnek, hogy majd Isten fog gondoskodni egy tökéletes áldozattal. És az nagyon zavart Isten. Amikor az emberek képmutatóként hoztak egy áldozat, de a szíve nem volt ott. És ő azt mondta, hogy ha a szíved nincs ott, nem kell az áldozat. Én azt mondom, hogy nem véletlen az ige, amit olvasunk mindig az úrvacsora előtt. Hogy fontos, hogy az ember vizsgálja meg az ő szívét. Mielőtt részt vesz az Úr vacsorában. Mert az, hogy mi csak részt veszünk egy szertartásban, a testünkkel, az kevés. Nagyon fontos, hogy amikor mi részt veszünk az Úr vacsorában, mi szívvel részt veszünk az Úr vacsorában. És ezzel nem akarom csinálni azt, nem akarom, hogy legyen valami félreértés, hogy valaki azt mondja, hogy hú, akkor én sohasem vagyok méltó, hogy én részt veszek az Úr vacsorában. Mert én azt mondom, hogy igaz, az egyik értelemben, hogy senki nem méltó, magától részt venni az Úr vacsorában. Senki köztünk nincs bűntelen. De a kérdés az, hogy milyen a szív hozzá állásod. Van-e a megfelelő alázat a szívedben? Hogy tudsz-e mondani Istennek, hogy Isten, én nem vagyok méltó. Én nem vagyok alkalmas. Ha mi ezt mondjuk az Úrnak, és ha mi leborulunk előtte, ha mi megtérjük a bűnből, és mi azt mondjuk, hogy bocsásd meg, tisztíts meg az én szívemet, én szeretnék ragaszkodni hozzád. Én szeretnék engedelmes lenni. Én szeretnék szolgálni. Én azt mondom, hogyha ez a hozzáállás a szívünkben, akkor rendben vagyunk, és akkor örömmel tudunk részt venni az Úr vacsorában. És mi tudunk hálát adni neki. Samuel ment proféta. Samuel ment az eddig bíró. Próbál mutatni nekünk valamit. Látjunk, hogy ő se volt tökéletes. Látjunk, hogy volt egy kudarc az ő életében is. Isten nem vár a tökéletes ember az ő asztalánál. Ő vár az ember, akiben van egy összetört szív. Hogyan Dávid imádkozott az 51. Zsoltárban. Amikor kérte Istentől, hogy tisztítsd meg. Így kell jönnünk részt venni az Úr vacsorában, és én azt mondom, hogy ez az üzenet, amit Samuel adott Izraelnek újból és újból, hogy dönteni kell, hova fordulsz, az idegen Istenekhez, vagy a mindenható Istenhez. Boruljunk le előtte. Ismerjünk őt, mint Úr a mi életünkben. És akkor teljes lesz az öröm a mi szívünkben. Imádkozunk. Édesatyán, köszönjünk, hogy mint Isten, te nem változol. Örülünk, hogy mi tudunk fordulni hozzád, és biztos tudunk lenni abban, hogy te milyen vagy. Biztos tudunk lenni abban, hogy igazságos vagy, de ugyanakkor biztos tudunk lenni abban, hogy irgalmas vagy. Kérjünk, segítsd minket, hogy tudunk tanulni ezek az ószövetségi történetekből is. Amikor látjunk, hogy mi volt a vágyad, mi volt a kívánságod a néptől, akkor. És látjunk azt, hogy mindig a fő kérdés az, hogy mi van a mi szívünkkel. Elfogadjunk téged, alávetjünk magunkat, magad alá vagy nem. Kérjünk, hogy mi tudunk teljes szívvel követni téged. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.